4, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Közösen fog segítséget nyújtani a jövőben az Egyesült Államok és Magyarország a világon, különösen az Afrikában és a Közel-Keleten üldöztetést szenvedő keresztényeknek egy új nyilatkozat értelmében. Közölte a Külgazdaság és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Azbej Trisztán elmondta, a dokumentum értelmében Magyarország és az Egyesült Államok közösen fogja támogatni a vallásszabadság védelmét ezekben a válságövezetekben. Közösen szolgáljuk a megbékélést és a békés együttélést, valamint a stabilizációt, fogalmazott az államtitkár. Tartományfőnököt választottak a magyarországi ferencesek Mátraverebély-Szentkúton. A magyarok nagyasszonya ferences rendtartomány február 2-a és 6-a között tartja káptalani gyűlését Mátraverebély-Szentkúton, nemzeti kegyhelyünkön. A tanácskozás harmadik napján a testvérek döntése alapján a következő 3 évre Berhidai Piusz ferences testvért tartományfőnöknek választották meg, meghosszabbítva korábbi 6 éves tisztségét. A káptalanon sor került továbbá a rendtartomány helyettes vezetőjének és definitóriumának megválasztására is. A testvérek Dobszai Benedek ferences testvért vikárius provinciálissá, a tartományfőnök helyettesévé választották. A magyarok nagyasszonya ferences rendtartomány közössége erővel és áldással teli szolgálatot kíván Piusz testvérnek, és arra kéri a testvéreket és a híveket, hogy imádsággal kísérjék a rendtartomány vezetőinek szolgálatát a következő időszakban is. A Budapesti Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség által szervezett jegyes iskola idén február 18-án kezdődik a budapesti Magyar Szentek temploma melletti közösségi teremben. A jegyes iskola alkalmai idén is szerdai napokon lesznek 19 órától, és a résztvevők az elvégzett kurzus végén igazolást kapnak. Mi magyarok vagyunk a világ legtehetségesebbjei, mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter. A Szaktárca és a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány együttműködési megállapodásának aláírásán Budapesten. A miniszter hangsúlyozta, a magyar fiatalok a világ kutatási tehetségeinek rangsorában a 10. helyen állnak. Most arra kötünk szerződést az MCC-vel, hogy a jól megérdemelt első helyre törjünk. Az együttműködés segíti az MCC kiváló tehetséggondozási munkáját, amely nem csak európai szinten, de világméretben is kiemelkedő, fogalmazott Hankó Balázs. A május-júniusi érettségi vizsgákra február 16-áig lehet jelentkezni. Az érettségizők rendes, előrehozott, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, valamint javító vizsgát is tehetnek, közölte az oktatási hivatal. Farsangi programokkal készül a Fővárosi Állat és Növénykert. Jelmezesek, állat és kézműves programok, valamint a Csőrendő Együttes Táncháza is várja a közönséget szombaton a Fővárosi Állat és Növénykert Farsangi programjában. Az intézmény tájékoztatása szerint a látogatókat a nyitvatartási időben 10 és 15 óra között több farsangi programmal kiegészülve is várják. Megkezdődött Abu Dhabiban az újabb orosz-ukrán-amerikai tárgyalási forduló, de továbbra is jelentős az eltérés az álláspontok között. Oroszország továbbra is a Donbasz teljes egészét kéri, Kijev azonban erre továbbra sem hajlandó. A Kreml szóvivője annyit közölt, amíg Kijev nem fogadja el a békefeltételeket, addig Moszkva folytatja az Ukrajna elleni csapásokat. Átutalta a Venezuelának az olajmegállapodásból származó teljes 500 millió dolláros összeget az Egyesült Államok. Az utolsó 200 millió dolláros részletét most küldték el. A megállapodás azután született, hogy január elején egy amerikai katonai akcióban elrabolták Nicolás Maduro venezuelai elnököt. Rekordszámú elektromos autót gyártottak tavaly Németországban, emellett másfélszeresére nőtt a plug-in hibrid autók gyártása is. A Német Autóipari Szövetség jelentése szerint az előző évinél 15%-kal több, 1,2 millió akkumulátoros elektromos autó készült el. Végül az időjárásról. Erősen felhős, borult, párás, helyenként ködös időre számíthatunk. Főként délnyugaton, nagyobb területen tartós köd is kialakul. Ugyanakkor a keleti tájakon kevesebb lehet a felhő. A szakadozott csapadékzóna tovább halad kelet, észak-kelet felé, amely több helyen okoz kisebb esőt, záport. A csapadék súlypontja reggelre a keleti országrészre helyeződik át. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Mindent meg kell tenni a fegyverkezési hajsza megakadályozásáért, figyelmeztet Leó pápa. Közzétették a pápa által vezetett szertartások naptárát februártól áprilisig. A Szentatya fogadta az albán miniszterelnököt. Az emberi testvériség, sürgető szükségszerűség, nem pedig elavult utópia, írja üzenetében a pápa. Galileai só. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 5. vasárnapra. Mindent meg kell tenni a fegyverkezési hajsza megakadályozásáért, figyelmeztet a pápa. A szerdai általános audiencia végén Leó pápa imákat kért az ukrajnai lakosságért, melyet a bombázások és a hideg sújt. Február 5-én lejár az új START megállapodás, amelyet 2010-ben kötött az USA és Oroszország a fegyverkorlátozásról. A félelem és a közöny logikáját váltsa fel a közös etika, ami a döntéseket a közjó felé irányítja, és a békejavát együttesen megőrzi. Legyünk jók, és tanúskodjunk Isten szeretetéről. Katekézise elmondása után a Szentatya köszöntötte a különböző zarándok csoportokat, majd az olasz hívekhez fordulva újból felhívást intézett a béke érdekében.
Esorto tutti a sostenere con la preghiera i nostri fratelli e sorelle dell'Ucraina.
Mindenkit arra buzdítok, hogy imáival támogassa ukrajnai testvéreinket, akiket keményen próbára tesznek a bombázások következményei, amelyek az energetikai hálózatra is lesújtottak, mondta pápa, majd háláját fejezte ki Lengyelország és más nemzetek katolikus egyházmegyéinek a szolidáris kezdeményezésekért, amelyekkel segítik a lakosságot, hogy kitartson a nagy hideg idején.
Domani giunge scadenza il trattato New Start.
Február 5-én csütörtökön érvényét veszítette az új START egyezmény, amelyet 2010-ben írt alá az USA és az Orosz Föderáció akkori elnöke, és ami jelentős lépésnek számított az atomfegyverek terjedésének kordában tartására. Leó pápa újból arra bátorított, hogy tegyenek meg mindent a leszerelés és a kölcsönös bizalom érdekében. Nyomatékosan arra kérte a feleket, hogy ne hagyják veszni ezt az eszközt anélkül, hogy megpróbálnának konkrét és hatékony folytatást biztosítani neki. A jelenlegi helyzet megköveteli, hogy minden lehetőt megtegyenek egy újabb fegyverkezési hajsza megakadályozására, ami további fenyegetést jelent a népek közötti békére. Ma sürgetőbb, mint valaha, hogy a félelem és a közöny logikáját egy olyan közös etika váltsa föl, amely képes a döntéseket a közjó felé irányítani, és amely által a béke olyan örökség lesz, amelyet mindenki megőriz, figyelmeztetett Leó pápa. A fiatalokhoz, a betegekhez és az ifjú házasokhoz fordulva a Szent Atya elmondta:
Celebreremo domani la memoria di Sant'Agata, martirizzata a Catania.
Csütörtökön tartjuk Szent Ágota emléknapját, aki Catániában szenvedett vértanú halált. Ágota azt jelenti jó. Minden jó forrása Isten, a mi legfőbb javunk. Azt kívánom mindannyiótoknak, hogy legyetek jók, vagyis hitelesen tanúskodjatok a mennyei Atya szeretetéről, aki elhalmoz minket sok ajándékával, és arra hív, hogy vegyünk részt az ő örömében, mondta a pápa, majd áldását adta az audiencián jelenlévő hívekre.
Közzétették a 14. Leó által vezetett szertartások naptárát februártól áprilisig. A Vatikán közzétette Leó pápa húsvétig tartó liturgikus szertartásainak naptárát, amely magában foglal 5 tervezett római plébánia látogatást is. A liturgikus szertartások hivatala által február 3-án közzétett naptár szerint a pápa plébánia látogatásai vasárnap délután lesznek, a szentmisékre délután 5 órakor kerül sor. Február 22-én azonban délelőtt látogat el a Castro Pretoriói, a Termini pályaudvar közelében lévő Jézus Szent Szíve plébániára, ahová várhatóan délelőtt 9 órakor érkezik. Az első találkozó február 15-én lesz az Ostia Lidói Béke Királynő plébánián. Március 1-én a Mi Úrunk Jézus Krisztus mennybe menetele plébániát látogatja meg az Alessandrino kerületben. Március 8-án a Torre Vecchia kerületben található Santa Maria della Presentazione plébániát, március 15-én pedig a Ponte Mammolo, a Ponte Mammolói Jézus Szent Szíve plébániát keresi fel. A pápa február 18-án délután szentmisével kezdi meg a nagyböjtöt az Aventinus dombon található Szent Szabina bazilikában, amelyet a stáció liturgia és a közeli Szent Anselm templomból induló bűnbánati körmenet előz meg. Leó pápa csatlakozik a római kúriához az éves nagybőjti lelki gyakorlatra, amelyre február 22-e és 27-e között kerül sor az apostoli palotában. Március 29-én virágvasárnap délelőtt 14. Leó szentmisét mutat be a Szent Péter téren. A húsvéti tridum szertartásai nagy csütörtökön, április 2-án kezdődnek a krizmaszentelési szentmisével a Szent Péter bazilikában, majd az esti szentmisével a római püspök székesegyházában, a lateráni Szent János bazilikában. Nagypénteken, április 3-án a pápa vezeti az Úr szenvedésének liturgikus ünneplését, majd este részt vesz a hagyományos keresztúton a Kolosseumnál. Ezután nagyszombaton, április 4-én Leó pápa szentmisét mutat be a Szent Péter bazilikában a húsvéti virrasztás alkalmából, amelyet a Szent Péter bazilikában tartanak. A húsvéti szertartások a feltámadás húsvét vasárnapján a Szent Péter téren bemutatott pápai szentmisével zárulnak, amelyet a hagyományos Urbi et Orbi áldás követ a Szent Péter bazilika központi lodzsájáról.
14. Leó pápa fogadta az albán miniszterelnököt. Február 5-én 14. Leó pápa kihallgatáson fogadta az albán kormányfőt. Edi Rama a pápai audiencia után tárgyalt Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával. A Szentszéki Sajtóközpont tájékoztatása szerint a CVS hangú megbeszéléseken kiemelték, hogy jók a Szentszék és Albánia között fennálló kapcsolatok, majd közös érdeklődésre számot tartó témákat vitattak meg, amelyek az egyházi és polgári élet kapcsolatát érintették. Az egyeztetések során áttekintették a főbb regionális kérdéseket, köztük a nyugat-balkáni országok helyzetét, valamint Albánia Európai Uniós csatlakozásának folyamatát.
Leó pápa, az emberi testvériség sürgető szükségszerűség, nem pedig elavult utópia. Egy olyan világban, ahol a békét gyakran elavult utópiává, a testvériséget pedig elvont ideállá redukálják, 14. Leó pápa leszögezi, hogy az emberi testvériség nem elmélet, hanem sürgető szükségszerűség. Ez a központi üzenete az emberi testvériség világnapjára és a Szájed díj átadására február 4-én közzétett üzenetnek, amelyben a pápa a konfliktusoknál, a különbségeknél és a feszültségeknél erősebb testvériségre szólít fel. A pápa emlékeztet Ferenc pápa és Ahmad al-Tayeb főimám által aláírt Emberi testvériség a világ békéért és az együttélésért című dokumentum 7. évfordulójára. Ez az alkalom lehetővé teszi, hogy megünnepeljük azt, ami a legértékesebb és legegyetemesebb emberiségünkben, testvériségünket, azt az elszakíthatatlan köteléket, amely minden Isten képére teremtett embert egyesít. Ma ennek a testvériségnek a szükségessége nem távoli ideál, hanem sürgető szükségszerűség, figyelmeztet Leó pápa. A Szentatya utal a sok, túl sok testvérre és nővérre, akik ma az erőszak és a háború borzalmait szenvedik el, felidézve Ferenc pápa Fratelli Tutti, mindnyájan testvérek kezdetű enciklikájából származó szavait. Minden háború első áldozata az emberi család vele született hivatása a testvériségre. Egy olyan időszakban, amikor a béke közös építésének álmát gyakran elavult utópiának tekintik, meggyőződéssel kell hirdetnünk, hogy az emberi testvériség egy megélt valóság, erősebb minden konfliktusnál, különbségnél és feszültségnél. Egy olyan lehetőség, amelyet a tisztelet, a megosztás és az együttérzés iránti mindennapi, konkrét elkötelezettség révén kell megvalósítani. A szavak nem elegendőek, jelentette ki a pápa már tavaly decemberben, amikor a Zájed díj bizottságának tagjaihoz szólt, ezt a felhívást ebben az üzenetben is megismétli, emlékeztetve arra, hogy legmélyebb meggyőződéseink folyamatos ápolást igényelnek kézzelfogható erőfeszítéssel. A pápa először dilexite kezdetű apostoli buzdítására utal, amelyben azt írja, hogy ha az eszmék és elméletek birodalmában maradunk, anélkül, hogy ezeket gyakori és gyakorlati szeretetteljes cselekedetekkel kifejezésre juttatnánk, végül még legdédelgetettebb reményeinket és vágyainkat is elgyengítjük és elhalványítjuk. Ezután visszatér a Fratelli Tutti kezdetű enciklikához. Testvérekként mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy túllépjünk a periférián, és a kölcsönös összetartozás nagyobb érzésében találkozzunk. A Zájed díj, folytatja a Szentatya, azok előtt tiszteleg, akik ezeket az értékeket az emberi kedvesség és szeretet hiteles tanúságtételeivé alakították. Leó pápa közvetlenül a díjazottakhoz, Ilham Aliyevhez, Azerbajdzsán köztársaság elnökéhez, Nikol Pasinyánhoz, az örmény köztársaság miniszterelnökéhez, Zárka Jaftali asszonyhoz és a távon palesztin szervezethez szólva a remény magvetőiként jellemzi őket egy olyan világban, amely túl gyakran épít falakat hidak helyett. Azzal, hogy a szolidaritás megterhelő útját választották a közöny könnyű útja helyett, megmutatták, hogy még a legmélyebben gyökerező megosztottságok is begyógyíthatók konkrét tettekkel. Munkájuk arról a meggyőződésről tanúskodik, hogy a testvériség fénye győzedelmeskedhet a testvérgyilkosság sötétsége felett. Leó pápa üzenetének végén háláját fejezi ki Mohammed bin Zayed al-Nahyan sejknek, az Egyesült Arab Emírségek elnökének a kezdeményezés rendíthetetlen támogatásáért, valamint a Zayed bizottságnak víziójáért és erkölcsi meggyőződéséért. Végül hangsúlyozza, továbbra is dolgozzunk együtt, hogy a testvéri szeretet dinamikája váljon mindenki közös útjává, és hogy a másikra többé ne idegenként vagy fenyegetésként, hanem testvérként vagy nővérként tekintsenek.
Galileai Show. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 5. vasárnapra.
Valamikor régen az Alföldre Erdélyből vitték szekéren a kibányászott sótömböket, amit aztán ott felaprítottak és megőröltek, s az emberek felhasználták. Amikor elfogyott a só, nem volt íze az ételnek, megromlott a hús. Az emberek kiálltak a kapuba és várták, mikor hallják meg ismét a sóhordó szekerek nyikorgását. Ebből ered a sóvárgás kifejezés. A világ most is só után vágyakozik, sóvárog utána. De elsősorban nem a közönséges sóra van szüksége, hanem a galileai sóra, ahogy Gyökösi Endre református lelkész nevezte. Az igére sóvárog a világ, mert nélküle nem ízlik az élet, és megromlik az ember. Jézus Krisztus az a galileai só, aki rámutat az értékességemre is, amikor kijelenti, a föld sója vagyok. Az évközi 5. vasárnap evangéliumában kettős parancs hangzik el egy kijelentésben, és az egész egy felhívással zárul. Ti vagytok a föld sója. Tegyétek jobba a világot, ez a világ jobbító parancs. Ti vagytok a világ világossága. Adjátok tovább a fényt, ez a megvilágosító parancs. Jézus egyszerűen tanít, nem bonyolítja a dolgokat, mert az a célja, hogy átadja a tanítást. Ezért is mondják rá, hogy úgy tanít, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Olyan képeket használ, amelyeket mindenki megért, még a kevésbé képzett ember is. Teszi ezt azért is, hogy ne lehessen félre vagy kimagyarázni. Két egymással összefüggő képet tár elénk, só és világosság. Mindkettő ugyanazt kéri, add át önmagad Istennek. Ahhoz, hogy a só ízesítsen, bele kell tenni az ételbe. Mikor ez megtörténik, már nem lehet kimutatni, mert a só tökéletesen belevegyül az ételbe. Ha elpárologna a víz, ki lehetne mutatni a sót, de a lényeg, hogy a hatása jelen van. És ha a leves el is párologna, akkor is megmarad a fazék oldalán. Igaz, hogy a só a sótartóban is só, de attól még a levesnek nem lesz jobb az íze. Jó lenne hagynom, hogy Isten megragadjon és beleszórjon abba a közegbe, amelyet ízesíteni akar általam. Belekeveredni a világba nem azt jelenti, hogy azonosulnom kell mindennel, ami a világban van. Jézus maga erre a példa. Eljött, hozzánk hasonlóvá lett, de semmi sem hatott rá, hogy az megváltoztatta volna. Ő hatott a világra. Semmit nem veszített szentségéből, tisztaságából. Ha nem érintkezem az emberekkel, akkor nem tudok hatni, ízt adni a világnak. Boszkó Szent Jánost, a fiatalok nevelőjét, a szalézi rend alapítóját úgy ismerjük, mint aki felkarolt azokat a gyermekeket, akikről sokan lemondtak, és akik valamiért eltávolodtak a szülői háztól. Nem volt könnyű feladata, de segített nekik abban, hogy visszanyerjék önmagukat, jó ízüket. A fiatalok megérezték, hogy ez a pap jó ízű. Bevegyült közéjük is, velük töltötte idejét. Egy közösségben formálta őket közösséggé, de nem vegyült el velük. Megőrizte a saját jó ízét, és rávilágított arra, hogy ők is ízet adhatnak egymásnak. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek a saját útját kell megtalálnia, és ezt a leggyorsabban Krisztussal lehet. Krisztus nélkül önmegvalósítás, Krisztussal beteljesülés. Az önmegvalósítás öncélú és az elszigeteltségbe vezet. A beteljesülés pedig közösségbe vezet, ahová, ha bevettem önmagam, a közösség visszaad magamnak. Aztán az is fontos szempont, hogy a só megfelelő mennyiségű legyen. A túl sok só. Ha túlságosan erőszakos vagyok, ha a világra csak ráolvasom a hibáit, hogy rossz, haszontalan, gonosz, akkor csak kritikát fogalmaztam meg. Ez a túlsós megjelenés. A túl kevés, amikor megelégszem a picivel. Amikor időmből vagy pénzemből adok valamit, de nem eleget. Ez a kevés sós megjelenés. Akkor tudom közvetíteni a só szerepét, ha Isten jóságát közvetítem. Ha Isten szeretete, jósága nem hagyja át életem, akkor hiteltelenné, ízetlenné válok. Jézus a világ világosságának is nevezi hallgatóit. Ő nem magának élt, mindig másnak világított. Önmagát adta, és én őt fogom továbbadni, ha már bennem is világít. Krisztus fényével jobbíthatom a világot, és megvilágosodnak mindazok, akik beengedik szeretetének fényét. Amikor hallom, hogy megromlott a világ, és különösen a fiatal nemzedék ízét veszítette, akkor a legtöbb esetben ez azt az ember tükrözi, aki elveszítette életízét, és nem hozta fel a benne is élő fényt. Amíg mást akarok megnevelni és saját képemre formálni, addig nem tekintek magamba, és nem tudom felhozni a bennem élő fényt. Krisztussal beteljesülés, nélküle önmegvalósítás. Választhatok.
Galileai show. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 5. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban 2022. június 17-i műsorunk ismétlését hallják, amelyben Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majora Zsuzsannával folytatja a vasárnapi evangéliumokról szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké.
Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai beszélgetésünkön, és ahogy a kedves hallgatók már megszokhatták mostanság, a vasárnapi evangéliumokról szoktunk beszélgetni. Ma is egy vasárnapi evangéliumot választottunk, amely tulajdonképpen háromféle találkozásról szól. Jézus találkozik emberekkel, és hát majd meglátjuk, hogy milyen találkozások is ezek. Hallgassuk meg először ezt az evangéliumi részt, aztán majd megértjük, hogy miért is mondtam ezt.
Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak. Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot? Hadd pusztítsa el őket. De ő hozzájuk fordult, és megfedte őket. Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse. Ezután másik faluba mentek. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá. Követlek bárhová mégy. Jézus így válaszolt. A rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított fel. Kövess engem. Az így válaszolt. Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki. Te pedig menj, és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki. Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt. Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.
Három követés történetet hallottunk. Jézus azért a 3 év alatt, amit itt a földön töltött, azért jó sok emberrel találkozhatott, és igazából mégis nagyon kevés ilyen találkozás történet maradt fent. Ezeken kívül, amit most felolvastam, még van azért, sőt, még nevesítve is vannak a személyek, érdekes történeteket olvashatunk a Szentírásban, de most ezekről beszélgetünk. Szóval az első találkozás igazából nem is Jézus ment oda, hanem Jézushoz oda megy egy idegen. Ami mondjuk annyira nem meglepő, hiszen hát őnek az elég nagy volt a híre. Azért sereg lett köré olyan sok ember. Te hogy mennél oda hozzá egy idegenhez?
Hát nyilván attól függ, hogy mit szeretnék.
Mert
ha megismerkedni, akkor oda megyek, és megmondom neki, hogy üdv, én vagyok, és olyan nagy a híre, és hallottam számos csodáját, hogy kíváncsi vagyok rá, és szeretnék vele megismerkedni. Hát nyilván egy ilyen találkozás az két oldali, mert kell egy olyan, aki odalép, és kell egy olyan, aki fogad, hogy aki nem zavar el. És nyilván Jézus, az ő attitűdje az nem olyan volt, hogy az embereket elzavarta magától, hanem pont magához vonzotta az embereket. Mert az minden egyes ember, az egy megtért keresztény lett utána.
Te mit gondolsz erről, Zsuska? Te hogy ismerkednél meg Jézussal?
Hasonló módon, hogy hát ne haragudjon, hogy zavarom, tudom, hogy nagyon sok a dolga. De nagyon sokat hallottam felőle is.
Nehéz oda menni valakihez? Egy idegenhez nehéz oda menni?
Nekem nem.
Nekem sem okoz problémát, minden nap idegenek jönnek oda hozzám. Nekem is munkámból adódóan idegenekhez is oda kell mennem. Úgyhogy elég nagy baj lenne, hogy nekem ez problémát okozna.
De van, akinek nehéz.
Hát de az nyilván van olyan,
de... Én ismerek olyanokat.
De azok az emberek nem is biztos, hogy meglépik ezeket a dolgokat.
Aha, tehát itt az első találkozásnál ez az ember, aki oda ment Jézushoz, gondolom én, valószínűleg már azért kifigyelte magának Jézus. Tehát szerintem már így kellő távolságból már több helyen is láthatta, megfigyelte. És aztán egyszer csak vette a bátorságot, és oda ment hozzá, és elmondta neki, hogy ő szeretné követni. És akkor erre kapott egy választ.
Nagyon diplomatikus volt.
Gondolod?
Hát így belegondolsz a értelmében.
Mi volt ez a diplomatikus
válasz? Nem, mert ugye igazából megmondta neki, hogy nincs otthona konkrétan, tehát nyugodtan követheti, de...
Hát
de
vagy
nem,
igazából...
Hogy, aztán, hogy hova, az ki tudja.
De mire utalt ez a válasz Jézusnak, hogy ugye a rókának van odúja, és így tovább, csak ugye az ember fiának meg nincs hová lehajtani a fejét. Mire akart ezzel Jézus vajon utalni? Mit akart ennek az embernek a tudtára adni?
Hát, hogy szerintem most megint egy ilyen tőlem megszokott gondolkodás jön, hogy ő már átvetített a túlvilágra, hogy ezen a földön mi vándorlók vagyunk, és tulajdonképpen itt a földi élet a számunkra egy ilyen labilis dolog lehet, de majd ahova mi tartunk, ott lesz nekünk.
Ha ezt a földi életet végig csinálja.
Igen.
És ugye mit lehűti?
Igen.
Tehát nyakába zúdít egy pohár hideg vizet, gyakorlatilag, mert tudtára adja, hogy persze, kövessél, na de ez, az én követésem, az nem egy tündérmese,
hanem
az egy nagyon nehéz.
Igen, fájdalmakkal, út. Mindenféle rosszal is.
Ez egy nehéz, hát hiszen engem
nehéz
is majd...
út.
Keresztre fognak feszíteni, nekem is majd szenvednem kell, meg kell hanem. Az én követésem az nem egy habos-babos leányálom rózsaszín és lila ködökkel tarkított, nem tudom én, hogy, hanem az egy nagyon-nagyon nehéz, kemény út.
Lemondásokkal teli.
Rengeteg lemondással, igen. Rengeteg más egyéb áldozattal, de ha szeretnéd, akkor persze gyere. Kapunk rá választ? Hogy követte?
Nem.
Nem. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy követte ez az ember. Ott a nyitott kérdés, hogy lehet.
Nyilván, nem tudjuk. De ez a mai világban is így van, hogy
de mi a valószínűsége?
Hát hogy követte?
Hogy nem.
Hogy nem. De miért? Miért gondolod azt, hogy nem?
Az, hogy ezt leírták az apostolok, ennek volt értelme, illetve a bocsánat az evangélista, csak hogy a történet tanúsága alapján, ami majd a végén lesz, még azt ugye én nyitva hagynám, csak azért, hogy feltenném a kérdést. Csak egy kereső embernél, hogyha te mutatsz két utat, az egyik tele van mindenféle csillivili játékkal, ingyom-bingyom, a másiknak meg csak a végén van egy. Melyiket fogja választani?
Hát akinek esze van, az az, aminek a végén van, de nyilván a mai
világban... De nem, mindegyik. Tehát, hogy az egyik út, az tele van játékkal, a másiknak meg csak a végén van egy. Melyiket fogja választani?
Múltkor olvastam, már nem tudom, hogy melyik szentünknek az írását, hogy mindenki a hegy csúcsára szeretne érni, de egyről feledkeznek el, hogy a boldogság az az oda vezető úton van, és nem a tetején.
Hát így van.
Hát és de hát a már aki ezt megtapasztalta. Megmutatod a mennyországot, és választasz egy ahhoz vezető utat. Valami jó dolgot. És akkor te most azt az utat választod el, ahol, tudom én, 600 millió bozóton kell áttörnöd magad, úgyhogy majd azok a tüskék így agyonkarcolnak, meg így véresre, vagy pedig azon, amin hát viszonylag kis ügyeskedéssel, de azért így elsőre meglátod, hogy tök könnyen oda jutsz.
Ha azt mondják, hogy ahova jutsz, azt életed végéig az lesz a te jutalmad.
De nem mondták.
Igazából Jézus azt mondja, hogy nagyon nehéz lesz a sorsa annak, aki őt követi, és az az út se lesz könnyű, amin végig kell menni. És hogyha valakinek ezt mondják, és nem mutatják meg, mert megmutatta Jézus a mennyországot?
Nyilván
bárkinek
nem,
is?
Nem. Nyilván nem mutatja meg.
Akkor, tehát nyilván, hogyha mi láttuk volna, ha már itt vagyunk a mennyország, ha tudnánk, hogy milyen, ha látnánk, hát akkor szerintem nem is tudom, hogy mennyire vezekelnénk, vagy mennyire vigyáznánk arra, hogy nehogy ne oda kerüljünk. Tehát, hogy vagy ha láttuk volna a poklot, akkor ugyanez, hogy attól való félelmünkben tennénk ugyanezt, hogy aztán már véletlenül se kerüljünk oda, de a mai emberek tulajdonképpen nem nagyon törekszenek, tehát most nem nagyon törik magukat Jézus követésére, sehogyan se, tehát semmilyen úton nagyjából, de ez az ember szerette volna őt követni, Jézus felvázolta, hogy oké, gyere, de erre számíthatsz. És akkor nem tudjuk, hogy mit választott az ember. Most nézzük meg a következő találkozást. A következőhöz már Jézus ment oda. Valószínűleg feltűnt neki a buzgósága, a lelkesedése, vagy szimpatikus volt, nem tudom. Tehát ezt igazából nem mondja a Szentírás, de Jézus ment oda valamiért, Jézus ment, megszólította, és akkor milyen volt ez a találkozás? Egy új életre hívja meg a következő embert, és ő mit válaszol neki?
Hát, hogy engedje meg, hogy előbb elmenjen és eltemesse az apját.
Mi a lényeg? Most nem konkrétan egy apa eltemetéséről van itt szó, hanem hogy vannak ilyen régi berögzött dolgai, amit ő nem nagyon tud megszabadulni.
Vagy befejezetlen dolga.
Vagy, és igen, és nem akar tulajdonképpen ezektől a régi, vagy berögzült, vagy befejezetlen dolgoktól megszabadulni, mindenképpen először meg akarja ezeket oldani, meg akarja csinálni, és aztán majd. Ugye ez tipikus esete, hogy majd, hogyha nyugdíjas leszek.
Igen, de hogyha meg azt nézed, hogy oda ment
megyek
Jézus.
Megyek a templomba.
Igen.
Majd akkor.
Majd lesz időm is. Majd
oké, de lesz. Jézus oda ment Péterhez is, hogy hajd itt a hálódat és kövess engem. Szóval gyakorlatilag az egésznek a kimenetele az Krisztus követése, és a mai embernél is az a 1000 évvel ezelőtt, 2000 évvel ezelőtt is Krisztus követése a cél az, hogy gyakorlatilag az örök boldogságot, a mennyországot elérjük. És az nagyon sok melóval teli, sok alázattal, körülvett, szúrósbokorral, áthidalt, nem tudom micsoda, de érted, a mese is végül is, mesét is hozhatunk ide, mert a herceg meg akarta kapni csipkerózsikát, min kellett átmenni a szúrós töviseken, megkapta csipkerózsikát, meg felébresztette fel. Nem számított, hogy szúr az a bokor. És ugyanez a mi életünk is.
Igen, de nem akarok a szabadba vágni, csak a 2000 évvel ezelőtt, amikor Jézus itt élt a földön, az emberek még nem úgy ismerték őt, mint ahogy mi most, 2000 évvel később.
De tudták számos csodáját?
Rendben van.
Hát csak Isten tud csodát tenni.
Az is rendben van. De ott a római kultúra, ugye, ami a sok istenben hittek, és az egyéb más pogány kultúrák, meg a zsidó vallás, tehát amiben ők éltek, az teljesen, rómaiak is látták a csodákat, és mégsem hittek, és nagyon sok zsidó ember látta a csodákat, és mégsem hitt. Azt mondták, hogy szemfényvesztő, meg varázsló, meg mit tudom én, mágus, meg mindenféle, mert hogy bizonyos dolgokat azok is meg tudtak tenni, ami mondjuk szemfényvesztés volt, és nem csoda. Tehát, hogy az ott az akkori embereknek a gondolataiban, értelmében ez kavargott. Azért, mert most ők láttak egy, mit tudom én, egy kenyérszaporítást, vagy egy halott támasztást, vagy egy beteggyógyítást. Persze ez egy csodálatos dolog, de ők sokan úgy fogták fel, hogy ez egy ördögi dolog, tehát, hogy nem biztos, hogy az ő istenségét, sőt, mondták is róla, hogy ördöge van. Tehát hagyjunk egy kis időt magunknak azért, hogy meg hát Jézusnak is. Az akkori emberek másképpen gondolkodtak, és másképpen éltek, más kultúrában voltak,
bocsánat,
és másképp ismerték.
Nehéz dolguk volt nekik
és
is.
Igen.
Mert mi mondjuk, hogy hú, de nehéz dolga van a mai embernek, mennyi inger éri. Igen, de abban a kultúrkörben, ahova Jézus Krisztus emberként megszületett erre a világra, az egy olyan kultúrkör volt abban a földrajzi környezetben, tehát ott Kis-Ázsia, meg ugye közel van a Balkán is, hogy gyakorlatilag már éppen csak nem tudom milyen vallás nem volt. Tehát, hogy ugyanúgy ott volt még a görög hitvilág, a római, akkor a pogány, tehát így minden gyakorlatilag
és ez egy Isten hit.
Néhány ugye, tíz négyzetkilométeren, vagy nem, iszonyú kicsi, fizikailag kicsi helyen, szinte együtt.
Így van.
Nem beszél való, hogy rengeteg nyelvvel, éppen ugye nem régi adásban említettük Pünköst kapcsán, hogy milyen nagy élmény volt az is, hogy mindenki saját nyelvén hallotta. Tehát, hogy ők nem biztos, hogy tudtak ezzel, vagy olyan könnyű volt nekik bármit kezdeni, azzal, ami nekünk így utólag teljesen egyértelmű.
Nyilván igazad van, de nekünk, mivel nem időutazók vagyunk, nekünk nem abba a korba kell gondolkodni, hanem a mostani embernek kell felnyitni a szemét, hogy gyakorlatilag akkor így gondolkodtak, de a mostani ember viszont már ne így gondolkozzon. És
mostani, bocsáss meg, a mostani ember rengeteg egyéb inger éri, most mondtuk. Tehát, hogy honnan tudja, hogy gondolkozzon. Innen ezt az infót kapja, megnéz egy másik csatornát. Onnan, az iskolában más mondanak neki. Az apja más mond, a nagyanyja más mond, mondjuk beszélünk egy gyerekről, a tanítónéni mást mond, a nem tudom, bekapcsolja, legörgeti az akármilyen aktuális, most nem mondok semmit, hírcsatornát, ott mást, szerinted? Tehát, hogy igazából persze nekünk ez mi ebbe már beleálltunk, tudjuk, de akit mondjuk, akinek nincs egy identitása, mert nagyon sok mindenről hall mindent, az annak most se könnyebb.
Nem, és azért nézzük már meg ezt a harmadik találkozást még. Mert, hogy legyen teljes a kép, és akkor majd kiteljesedik a történet, hogy miért is jött elő ez a nagyon-nagyon pezsgő beszélgetés. Ugye mi volt az a harmadik találkozás? Őt is Jézus szólítja meg, és mit mond ez a harmadik ember?
Búcsúzni akar a családjától.
Igen, hogy engedje meg, hogy elbúcsúzzon a családjától, mert hogy ugye mi itt a lényeg, hogy ugye ő biztonságban érezte idáig magát a családjában, és ezt a biztonságot kellene föladni, hát most idézőjelbe téve bizonytalanért, mert hát ugye nem tudhatja azt, hogy most akkor Jézussal aztán tényleg jó lesz. Tehát, hogy ez egy csomó kérdés is felvethet vele, és nem érzi azt, hogy... És akkor azt mondja Jézus, hogy aki az eke szalvára teszi a kezét, hogy itt megint mit mond? Az, hogy nem hátrafelé kell figyelgetni, hanem előre kell nézni előre a cél felé, nézni. Amit Mira is ugye folyamatosan mond szegény, csak mit próbáltuk visszatartani.
Nem tudtok.
hogy tulajdonképpen...
Én már rajta vagyok az úton.
Igen, tehát, hogy tulajdonképpen, hogy folyamatosan a cél felé, csak ugye nem vagyunk egyformák, ugye az egyik az megrögzött, a régi dolgokban van, stb. A másik nem bízik eléggé, nem tudja, hogy jót teszi, nem jót teszi, keresi a harmadik ember a biztonságot, stb. Ezért kell Jézust ugye megismerni. Hogy hogyan döntöttek még egyszer, mondanám, nem tudjuk. Nem írja le a Szentírás. Lehetőségük megvolt Jézus követésére? Megvolt. Éltek vele? Nem tudjuk. De valószínűleg nem. És miért gondoljuk ezt? Hát azért, mert az apostolok pontosan ezért írták le ezt a találkozást, történeteket, mert ők meg igen. Tehát ők meg éltek ezzel. Mert te is mondtad, hogy háló mellől elszólította, elhajintotta a hálóját, és ment.
A bizonytalanban,
igen. Mi az a vámos asztal mellől elszólította, ott hagyta a pénzt, ment. És igen. Így tovább. Tehát az összes apostollal így volt. Ott hagyták a családjukat, ott hagyták a feleségüket, a mit tudom én, apjukat, anyjukat, ingyom-bingyom, és mentek vele. És nem van, jó, azért azt mondhatjuk, hogy a végén azért úgy. Tehát ott volt az elbizonytalanodás, hogy most ezt tényleg, tehát tehát amikor Jézust ugye elfogják és szenvedés, hogy most ennek volt értelme, hát hát nem vagyunk normálisak. Hát egy ilyen embert követtünk, akit most itt mindjárt meggyilkolnak, mert majd minket is mindjárt, hát ennek semmi értelme nem volt, és aztán jön a szenvedés, a halál, a feltámadás, még az se teljesen, de mondjuk a Szentlélek, amikor eljön, azt teszi teljessé, és azért teti meg velük.
Meg
és
amikor megjelenik nekik.
Hát igen, amikor megjelenik, de még erősíteni kell a Szentlélekkel őket, és akkor elindul az egyháznak az élete, és ezek az apostolok, ez mind meghal Jézusért. Mind. És 2000 év óta mennyi keresztény?
Nem,
az a lényeg, hogy az apostolok igent mondtak,
igen.
És mi a mi feladatunk?
Hogy mi is, hogy igent, mi is mondjunk, és hogy az igenben megmaradjunk.
Ez meg még nagyobb feladat, és ez a nehéz út, amit te mondtál, hogy, tehát, hogy a bozót és a tövi, és a, mert ezeken kell nekünk átmászni.
Hát nyilván fájdalmakkal. Csak van, aki nem az örök boldogságba készülünk, és az örök boldogság elérése az mindig nagy meló.
De valaki nem akar bozóton mászni.
De
valaki
akarjon.
Valaki nem akar köveken mászni.
Oké,
van, aki nem akar szenvedni, és így tovább.
De ez nem olyan szenvedés.
De keresztény ez, akar lenni.
Oké, de ez örömteli szenvedés, mert...
Hát mondod te.
De
nem örömteli szenvedés, hogyha beleverik a kezedbe a szöget. Hát az pont nem az.
De a cél mi? Hogy miért viselem el azt a fájdalmat?
Így van, így van.
Egy kocka cukorért, vagy Istenért?
De ezt magadtól el tudod viselni?
Hát, hogyha Istenért, és megkapom érte az örök boldogságot, hát
nem
biztos, hogy vicsorgatnám a fogamat, de
nem
lehet,
tudod
hogy
elviselni. Ezt csak az Isten kegyelméből tudod elviselni. Ezt, hogyha ő neked ad erőt, akkor tudod elviselni. Igazából Jézusra van, hogy a kereszténység az nem egy... Nem egy
nászmenet. Nem örömökkel teli táncos
nagyon
mulatság.
Nagyon sok öröm van benne. Rengeteg, de ez nem egy könnyű út, és Jézus nem is ezt ígérte, de azt igen.
Hogy az ő ország, így van. Akkor megkapod azt az országot, ahova ő vár téged.
Így van, és
akkor
ami örök,
nem megéri.
És ami örökké fog tartani, úgyhogy ezekkel a gondolatokkal fejezzük be egy imádsággal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus,
mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a miskolci könyvtárak népszerűsítéséről lesz szó. Ezt követően a Szimbiózis Plusz egy hullámhosszon albániai emléktöredékek címmel a kartoncsoport EGRI kiállítására invitáljuk kedves hallgatóinkat. Végül pedig beszélgetést hallanak a Gárdonyi Géza Színház igazgatói székétől 15 év után elbúcsúzó Blaskó Balázzsal. Rövid ajánlunkban őt hallják.
Tulajdonképpen egy olyan pillanatban vettem át a Gárdonyi Géza Színház irányítását, amikor el kellett dőlnie, hogy milyen utat választ, végérvényesen áttér egy nagyon, sőt mondhatni szélsőségesen liberális irányba a Gárdonyi Géza Színház, vagy visszatér az alapító szándékhoz, és ahhoz az ízlésvilághoz, amelyről meggyőződésem, hogy az EGRI közönség igénye.
Egy órakor megismételjük a regionális hírösszefoglalónkat, a kora esti hírmondót, valamint a regionális sporthíreket, majd 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják. 3 órakor kezdődő Múltunk pillérei című egyháztörténelmi sorozatunkban Szécsi Dénes EGRI püspökről Buda Péter atyával Klész Beáta beszélget. Ajánlónk következik.
Nagy mágnások voltak a rokonságában. Mielőtt rátérnénk a családjára, meg Szécsi Dénesre, azért itt is van egy kis érdekesség. És pedig az, hogy amikor Rozgonyi Péter meghalt, eltűnt a színről, akkor az akkori pápa, 4. Jenő, egy Vencel nevezetű esztergomi prépostot nevez ki, mint választott EGRI püspök. Most a dolognak az az érdekessége, hogy még ugyanabban az évben, 1439-ben vagyunk egyébként, még ugyanabban az évben azonban a pápa kiad egy másik bullát, amiben meg visszavonja a Vencel féle kinevezést.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bercesi András nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Olvasom a Máté evangéliumban. Jézus boldogságot ígér, de világosan megmondja azt is, milyen feltételei vannak ennek a boldogságnak. Tudom, kell sírni. Átérezve, milyen mélységes volna az én nyomorúságom, ha Isten nem könyörülne rajtam. Igen, így soroz Jézus engem is a boldogok áldott társaságába. Amikor sírunk, a pillanat és a végtelen kicsap arcunkon. Szemünk legfőbb szépsége talán nem is az, hogy látunk vele, hanem hogy általa adatott meg kinek-kinek a sírás irgalma, kegyelme. Igaz, nem a szemünk, hanem a szemgödrünk sír, mint egy jelezve, hogy sírásunk ősibb és előbbre valóbb. S hogy látásunk, szemünk világa a tengerből született, hogy minden világosságunknak sírásunk a fundamentuma. Istenünk, fáradtságban Te vagy a mi erősségünk, bajainkban menedékünk, sírásunkban vigasztalásunk. Tekints ránk irgalmasan, és fiat szenvedésére való tekintettel töröld le könnyeinket.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nap.